Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! Zsoltár sorozatunkban ma a 77-es Zsoltár első 11 versét olvassuk Isten hallgatásáról. Olvasom. Istenhez száll a szavam, hozzá kiáltok, Istenhez száll a szavam, hogy meghallgasson. Keresem az Urat szorongatás napján, éjszaka szüntelen hozzá emelem kezem, lelkemnek nincs vigasztalása. Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem, és eleped a lelkem. Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, s nem tudok szólni sem. Régmúlt napokra kell gondolnom, a hajdani évekre emlékezem, az éj órájában töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem. Vajon eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret? Isten elfeledte volna jóságát? Bezárta irgalmát haragjába? S így szólok. Az a bánatom, hogy a minden, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott. Eddig a részlet. 77. Zsoltár. Az ember sokszor érzi úgy, itt lenne az ideje, hogy Isten lépjen, tegyen végre valamit, cselekedjen az életében, szóljon, mutasson utat, jelezze valamiképpen, hogy vele van, hogy jelen van az életében. Az ember vár, és semmi nem történik. Isten nem szól, nem cselekszik, mély hallgatásba burkolózik, visszavonul, visszavonja magát az imádkozótól. Ilyenkor az ember úgy érzi, Isten elhagyta. Mint a 13. Zsoltár hőse, aki ilyen kérdésekkel és kérésekkel bombázza Istent. Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? Meddig emészti még lelkem a fájdalom és szívemet a mindennapi gond? Meddig uralkodik még rajtam az ellenség? Tekints rám, Uram Istenem, és hallgass meg! Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek! Na most a 77. Zsoltár is Isten némaságát éli át. De mindannyian átéltünk már ilyen időszakot. Imádkoztunk, kérleltük Istent, kiáltottunk, fohászkodtunk, hogy szólaljon meg, válaszoljon, mutatkozzék meg valamiképpen, hiába. Lehet, hogy Isten hallgatása a lélek sötét éjszakája csak napokig tart, de lehet, hogy hetekig, hónapokig, akár évekig is. Nagyon fájdalmas, küzdelmes, nehéz időszak ez. Különösen annak, aki egyfajta sikerorientált hívő életet élt. Meg volt győződve, hogy csak hinni kell, és Isten megáldja az életét. És akkor Isten hallgatása sokként éri őt. Amikor Isten hallgatását érzékelem, szenvedélyesen faggatom őt, mint itt a zsoltáros. Majd a lelki szárasság idején elveszítem a lelkesedést, a fogékonyságot Istenre, szavára. Közönyössé válok, nem tud lángolni a szívem, mint hajdan az Emmauszi tanítványoknak Jézus szavaira. Van, aki Isten hallgatása idején föl is adja, nem szól. Nem szól többé Istenhez. Nem látja értelmét az imának, a küzdelemnek, a hitnek sem, és haragosan, dacosan, vagy lemondóan legyint és hátat fordít Istennek. Ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk. Isten hallgatása ugyanis egyrészt ismerős bibliai jelenség. Sokszor találkozunk vele, főleg itt a zsoltárokban, de a prófétáknál is máshol is. Sok nagy szent is megtapasztalta ezt élete során. Másrészt mély összetett és igen-igen titokzatos dolog. Olyan, amit nem intézhetünk el egy dacos várándítással, azzal, hogy hátat fordítunk neki. Volt egyszer a Scotland Yardnak egy nagyon híres vezetője, keresztény, Sir Robert Anderson, aki a Silence of God, Isten hallgatása című könyvnek az írója, és így fogalmazott írása legelején. Az ég némasága létünk legnagyobb misztériuma. Hát így van. Mit mondjunk hát? Először is meg kell különböztetnünk két dolgot. Azt, amikor Isten néma marad a történelemben, és azt, amikor néma marad az egyén, a keresztény ember életében. Istennek vannak hosszú történelmi hallgatásai. Például a babiloni fogság idején, amikor a választott nép egy csapásra veszítette el a templomot, és azzal együtt a kultuszt, a Dávidházi királyságot, rengetegen a szülőföldjüket, a szentföldet, mert számüzetésbe hurcolták őket. Egy szóval eltűntek Isten szerető jelenlétének, kiválasztásának, kegyelmének, ígéreteinek a bizonyságai és a garanciái. Ezt a nép Isten hallgatásaként élte meg akkor. Az Úr elhagyott minket. De Isten némasága jól ismert élménye az egyénnek is. Ilyen elhagyatottságról, Isten hallgatásáról panaszkodik a 77. Zsoltár írója. Ez a Zsoltár talán az egész Biblián belül a legrészletesebben írja le Isten hallgatásának az élményét. Hát nézzük, hogyan festi le a helyzetét a Zsoltáros. Elmondja, hogy nem némán, passzívan várja az Istent, hanem imádkozik, sőt kiált hozzá. Istenhez száll a szavam, hozzá kiáltok, hogy meghallgasson, de választ nem kap. Lelkemnek, írja, nincs vigasztalása. Keresi Istent naphosszat, keresi éjszaka, ő rá gondol, róla elmélkedik, aludni sem tud, a végén pedig már megszólalni sem tud. Nem tudja, mit mondhatna, hogyan kérlelhetne, még, hogy feleletet kapjon. Keresem az Urat a szorongás napján, éjszaka szüntelen hozzáemelem a kezem, Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem és eleped a lelkem. Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, és nem tudok szólni sem. Végül a legszörnyűbb lehetőségre jut el, addig a gondolatig, hogy bizonyára elvetette őt az Isten. Így ír, az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem. Eltaszít az Isten? Egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret? Isten elfeledte volna jóságát? Bezárta irgalmát haragjába? Felkavaró kérdések ezek. Egy korábbi sikeres, kiegyensúlyozott Isten kapcsolat változott át most, e kilátástalan állapottá, amikor Isten viselkedése megfordult. Az a bánatom, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott. Nos hát nem talál más megoldást, mint a bevett klasszikus receptet, amely a hasonló esetekben oly megszokott a Bibliában, és a 12-es verstől, amit már nem olvastam, a múlt emlékeihez menekül. Szinte rutinosan nyúl a dicső múlt után, így ír. Emlékezem az Úr tetteiről, gondolkodom hajdani csodákról, minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem, így ír, és így is tesz, jó 10 versen keresztül, de most ez az emlékezés sem hoz változást. A zsoltár minden megoldás nélkül, csattanó nélkül, minden nélkül egyszer csak véget ér. Egy ilyen lelkiállapot közepén véget ér. Sokunknak ismerős ez a helyzet. Nagyon nehezen elviselhető állapot, és mégis a prédikációs gyakorlat hát alig foglalkozik vele. Templomainkban rengeteg szó esik, rengeteg tanúságtétel és bizonyság hangzik el arról, hogy kivel, mikor, mit tett, kit hogyan áldott meg, mentett meg, gyógyított és szabadított meg az Isten. De ez Isten hallgatása, amely pedig hát ugyanilyen gyakori, meghatározó élménye sok hívőnek, ez alig-alig kerül elő az egyházban. És különösen kevés gyakorlati segítséget kapunk az ilyen helyzetekhez arról, hogy mit tegyünk ilyenkor. Először is, mi lehet az oka vagy okai Isten hallgatásának? Kiindulásul három dolog. Az első egy alapelv. Isten jó, és csak jó. Így hallgatása is mindig valamiképpen jó, üdvös, javunkra szolgál. Csak ebből tudunk kiindulni, és akkor talán lesz értelmes válasz a miért hallgat Isten kérdésre. A második ebből fakad, hogy Isten soha nem volt, és soha nem is lesz közömbös irántad, soha nem leszel érdektelen a számára, nem szűnik meg törődni veled, és soha nem hagy el, akárhogy is hallgat most. Nem úgy van, ahogy a zsoltárosnál olvassuk, hogy tán eltaszít az Isten, nem lesz már soha irgalmas, kegyelme örökre elveszett, elenyészett ígérete, elfeledte jóságát, bezárta irgalmát, haragjába, és így tovább. Nem. A 77. zsoltár írója egy Jézus előtt, a megváltás előtt élt ember mondhatott ilyeneket, de Jézus Krisztus óta már nem. Nem, többé már nem. Ez a lényeg, hogy ez egy éles cezúra. Ezt kellene nagyon élesen az elménkbe és a szívünkbe vésni, mint legnagyobb bizonyosságot, Jézus Krisztust, hogy a helyzet többé már soha nem lesz olyan, mint Krisztus előtt volt. Ő benne Isten éppen azt adta tudtul, hogy ez többé nem reális lehetőség, akkor sem, ha sokszor így élem meg Istennek a csendjét, de nem. Ám amint az ember elkezd gondolkodni, rá is jön erre, hogy ilyen nincs Istennél. A harmadik dolog megint nagyon komoly. Isten egyszer már szólt hozzánk Jézus Krisztusban. Ő Istennek a leghatalmasabb kijelentése. Jézus földi szolgálata, halála, feltámadása, a válasz minden kérdésre. A történelem és az egyén minden valaha föltett és még föltehető kérdésére. Ám az a helyzet, hogy szólt ugyanaz Isten Jézus Krisztusban, szólt a kereszten, de rengetegen nem hallották meg, és ma sem hallják meg, sőt, sokan a magukat vallásosnak mondó emberek közül sem igazán belül hallják ezt meg. Így aztán Jézus sok kortársa életére és sok mai ember életére sincs semmilyen befolyással a szó, semmi. A szó a történelem legnagyobb világrengető, eget, földet rengető szava, maga Krisztus. Isten kimondta, és a hatás pedig, nos hát, kevés hatása van a történelembe. A történelemben a népekre és az egyének tömegére. És Isten vár. Várja, hogy meghallják ezt a szót, és azoknak, akik nem hallják meg, nem is mond többet. Mert hát mit is mondhatna még? Igen, ez a döntő. Isten döntően ezért nem szól, mert volt egy hatalmas szava, és azt nem hallották meg. Na de sokszor beköszönthet Isten némasága hívő emberek életében is, akik meghallották Isten nagy szavát, Krisztust, és hittek is benne. Mégis van úgy, hogy Isten hallgat, nem szól hozzájuk, nem felel a kérdéseikre. Miért? Némaságának több oka lehet. Először oka lehet, hogy az illető, ha hívő is, mégis történetesen, súlyosan hitellenes vagy szeretetellenes módon él, cselekszik, bűnös állapotban van, és bűneit nem teszi le. Ezért nem szól hozzá Isten, mert vár. Várja, amiről az előbb beszéltem, hogy az illető frissítse fel magában, hogy mit is jelent Istennek a Jézusban kimondott szava. Mit jelent ez ő rá, mostani helyzetére, mostani kérdésére nézve az, hogy Isten emberré lett, hogy idejött, hogy részt vegyen ebben az iszonyatban, ami a történelem, és meghalt érte a kereszten. Ugyancsak oka lehet Isten hallgatásának a Jób effektus. Az a helyzet, hogy amikor az Úr próbának akar alávetni valakit, hogy vajon kitart-e mellette, akkor is, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerül, mint Jób, amikor egyedül van, amikor elmaradnak életéből a korábbi megszokott kellemes vallási élmények és adományok, elmaradnak. Jób is így beszélt. A 30. fejezet, tehát Jób könyve 30. fejezet 20-as versében. Hozzád kiáltok, de nem adsz feleletet. Itt állok, ám te ügyet sem vetsz rám. Most az a kérdés, hogy kitart-e Jób, kitart-e az ember így is, Isten mellett, vagy hátat fordít neki. Ilyenkor Isten hallgatása direkt ezt a kérdést akarja kiélezni. Nem a maga számára, hisz enélkül is mindent tud az emberről, hanem az illető ember számára. Mert ha erről a kitartás, hűség, ragaszkodás meggyengüléséről van szó, akkor sokkal jobb, ha még idejében észbe kapok egy ilyen isteni némaság hatására, és tudatosítom, hogy ez bűn, hogy ez a bűn bizony megvan bennem, mert már rég nem Istenre vágyakozom, hanem ajándékaira, édes érzelmekre. Ha erre rádöbbenek, és komolyan veszem ezt, akkor változtatok az életemen. Úgyhogy ez is igen-igen üdvös némaság Istentől. Harmadszor lehet, hogy Isten egyszerűen az eddiginél mélyebb kapcsolatra akar lépni velem. Úgy látja, hogy most már szintet kell lépni a kapcsolatunkban, mert egy kicsit ellaposodott, megszokottá, rutinszerűvé vált. És Isten ezt utálja, ezt nem akarja, hogy mi megszokjuk őt és a tetteit. Ezt nem lehet megszokni. De mit tehet a hívő, amikor ráköszönt Isten hallgatása? A lelki élet avatott ismerői elsősorban a következő három tanácsot szokták adni. Először is, aki ettől szenved, az forduljon a lelki vezetőjéhez, vagy keressen ilyet, akinek elmondhatja a problémáját, mert a lelki vezető egyszerre tudja szemlélni ezt a dolgot belülről az én helyzetembe belehelyezkedve, meg kívülről tárgyilagosabban, mint én. Másrészt, nyilván rengeteg hasonló esetet hallott ez a lelki vezető, és vannak tapasztalatai a gyógymódokat illetően, és így hasznos tanácsot adhat. Tehát lelki vezető. A másik ajánlatos lépés, hogy járjunk valamiféle közösségbe. Mert a testvérek hit tapasztalatainak megosztása az rengeteget, nagyon sokat segít az embernek abban, hogy a maga baját megfelelő perspektívából szemlélhesse, és tovább tudjon lépni. A harmadik gyakori tanács, hogy az ember kezdjen el mostantól fogva egészen tudatosan Istenben járni, amit ez jelent. Mindent Istennel megosztani, elmondani, mindenért hálákat adni, odafigyelni arra, hogy hogyan, mely területen, mely pontokon akarja az Úr elmélyíteni a róla szóló tapasztalataimat. Mert lényegében Isten pont azért hallgat, hogy idáig elvezessen. Akkor is, sőt éppen akkor kell megtennünk ezt, amikor úgy érezzük, hogy az ő részéről nincs semmi reakció. De ha ezt így tesszük, akkor előbb vagy utóbb meg fogjuk tapasztalni a változást. Nos hát, ezek a leggyakoribb tanácsok Isten némasága esetére. És még valami, ami mindennél fontosabb, ami az alap. Alap. A várakozás. Várakozni kell Istenre valahogy úgy, ahogy a 130. Zsoltár szerzője, aki azt mondja: várom az Urat, várja az én lelkem, bízom az ő ígéretében, várja lelkem az Urat jobban, mint őrök a hajnalt. Őrök a hajnalt. Tehát próbáljunk meg így várni az Úr megszólalására. Úgy, hogy elkezdek beszélni Istenhez, őszintén. Elmondom neki a haragomat, a dühömet, hogy nyomorultól érzem magam a helyzetben, és elpanaszlok mindent. És egy idő múltán én le fogok csillapodni, az biztos, és megnyugszom. Dühömet, keserűségemet kiadtam, és most lehiggadok. És ekkor kezdem el kérni őt. Uram, én tudom, hogy te vagy. Tudom, hogy jót akarsz nekem. Tudom, hogy ez a mostani hallgatásod is a javamat szolgálja. Még ha most nem is tudom, hogy miképpen. De kérlek most már, szólalj meg, felelj, ne légy néma. Hát, és így tovább, kinek-kinek, ahogy a bensője diktálja. A lényeg, hogy maradj hűséges az Úrhoz, akkor is, amikor ő hallgat. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.